Amikor pedig eljött a nyolcadik nap, és körül kellett őt megélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. Eddig tart Isten igéje. Kedves testvéreim, új esztendőt ünneplő gyülekezet! Krisztus születése után a nyolcadik nap, ez a körülmetélkedésének a napja, amit latinul annak idején circumcisziónak neveztek. A nap kiszámíthatjuk karácsonyhoz képest, január 1-ére esik, bár mára már ennek az emlékezetéből nem sok maradt a kereszténységben. Tudnunk kell azt, hogy a középkor végén a naptárak állandó mozgásban voltak, az év első napját különböző ünnepi eseményekhez kötötték, de nem volt egy fix időpont. Hol március 25-én kezdődött az év, hol karácsonykor, hol húsvétkor, végül 13. Gergely pápa vezette be azt a naptári reformot, ami szerint a mai napig is január 1-jével kezdődik az év, ez 1582 óta van itt, így tehát a középkor végéig bizonytalan volt az év első napja. De a Jézus körülmetélkedéséhez kötődő időpont az, amivel kezdődik minden évünk. A nyolcadik napon történt ez, ekkor kapta meg Jézus azt a nevet is, amit az angyal mondott Máriának, és ami azt jelenti, hogy Isten megszabadít. A Jézus név ezt jelenti, Jesua, Isten megszabadít. Azt is olvastuk a felolvasott ige szakaszunkban, hogy a törvény előírásai szerint Jeruzsálemben áldozatot mutattak be a szülei, a megtisztulás előírásai szerint vitték azokat az áldozati ajándékokat, amiket a törvény előír. És mindez pontosan úgy történik, ahogy azt a karácsony esti istentiszteletünkön is hallhattuk a Galata levél 4. fejezetéből, hogy de amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Ez egyrészt utal arra, amit mi magunk is törvénynek nevezünk, és amit megtalálunk a Bibliában is, a mózesi törvény előírásai és a tisztulási törvények, azok elsősorban a Mózes 3. könyvében, a Levitikusban találhatóak, amik erre vonatkozóak, és ezt idézi Lukács evangéliuma is. Láthatunk különböző szimbolikus cselekedeteket, amiket a törvény előír. Ám a hangsúly nem csak a tisztuláson van. És ez nagyon fontos, hiszen a körülmetélkedés az nem a mózesi törvények rendelik el elsőként, hanem sokkal többről van szó. Hiszen a körülmetélkedés parancsa az Ábrahámhoz köthető. Ábrahám történetében jelenik meg az, ahol egyben központi jelentőséget is kap az a pillanat, amikor Isten elrendeli számára és utódai számára a körülmetélkedés parancsát. Ebben a történetben, ami Ábrahámhoz köthető, Ábrahámnak először is megjelenik maga Isten. Mégpedig egy nagyon nagy ünnepi pillanatban, hiszen ünnepélyesen szövetséget köt Ábrahámmal, de nem csak vele, hiszen ebben a történetben Ábrahám a jövő nemzedékeknek a reprezentánsa. Tehát ő képviseli a jövő generációit is. Isten ígéretet is tesz erre a jövőre, amikor szövetséget köt Ábrahámmal, hiszen nagyon sok utódot ígér Ábrahámnak. Azt ígéri, hogy örök szövetség lesz ez közte és utódai között. A szövetség pedig nem csak egy üres intézmény. A szövetség, az Istennel kötött szövetség, az az Istennel való kapcsolatunknak az egyik legfontosabb intézménye. Mert személyes, és mégis óriási dolog, hogy Istenhez tartozhatunk. Ennek a jele az Ószövetségben a körülmetélkedés. Jel lesz tehát, ami végigvonul az egész Ószövetségen, és akkor itt kapcsolódik az új szövetségi, az evangéliumi történethez, belekapcsolódik a mi megváltásunk történetébe. Ábrahám és utódai a körülmetélkedés által jelzik, hogy részesei az Istennel való kapcsolatnak, és hogy ez egy személyes és az egész közösségre érvényes kapcsolat. Amikor József és Mária eleget tesznek a törvény előírásainak, akkor ebbe a történetbe kapcsolódnak bele. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy ha szépen végigolvassuk a Jézus életéhez kapcsolódó történeteket, akkor meg kell állapítanunk, hogy Jézus is a törvény szerint él. Még akkor is, hogyha látunk arra példát, hogy ő Istenségének bizonyítékaként a törvényt felülírja akkor, amikor az élet törvényét helyezi előbbre, mint az aprólékos előírásokat. De hogyha most itt ennél a törvény szerinti életnél maradunk, és most maradjunk itt ennél, akkor meg kell állapítanunk, hogy Jézus sem egy vallási kívülállóként élt ott Izraelben. Sőt, a tanítványait sem erre hívta föl. És tudjuk azt, hogy a tanítványai a későbbiekben is próbáltak alkalmazkodni ahhoz, amit megtanultak fiatalkorukban, amihez ragaszkodtak. Eljártak a zsinagógában a későbbiekben is. Fontos volt számukra az, hogy megtartsák azokat a rituális, tisztasági szabályokat is, amiket előír Istennek a törvénye. Tehát nem vallási és törvényen kívüli dolgok voltak ezek, hanem nagyon is kapcsolódtak Isten törvényéhez. Mária és József is így engedelmeskednek a törvénynek. És ezt nem önmagáért a törvény kedvéért teszik, hanem azért, amiért minden jámbor ember engedelmes az Isten törvényének. Azért, hogy megtartsák az Istennel való szövetséget. Ábrahám utódaiként rájuk is vonatkozik ez, és jelét kell adniuk annak, hogy igenis ehhez tartoznak. És Jézus is így éli életét. Ugye Pál apostol, ahogy felolvastam, azt mondja, hogy a törvénynek alávetve élt Jézus. És szó szerint úgy van a szövegben, hogy a törvény alatt lett ő, hogy a törvény alatt lévőket megszabadítsa. Azért, hogy megválthassa azokat, akik szintén a törvény alatt éltek. Jézus minden értelemben alávetett ennek a törvénynek. Hiszen egyrészt az Istennel való szövetség tagjaként alá volt vetve az Isten törvényének. De alá volt vetve a test törvényeinek is, és ezt tanulhattuk meg a karácsonyi történetből is, hogy emberként született, és a test szükségletei, vagy a test növekedésének a szabályai épp úgy vonatkoztak rá, mint minden emberre. Végül pedig alá volt vetve egy nagyon-nagyon kemény törvénynek. Ez pedig Isten eleve elrendelt akarata és terve volt. És ez a terv arra vonatkozott, hogy a bűnös emberiséget ő fogja a maga áldozata révén megváltani. Tehát odáig, születésétől a haláláig, és az áldozat beteljesedéséig, odáig, hogy megújította áldozatával ezt a szövetséget, alá volt vetve ennek a törvénynek. De miért is kell ezt a szövetséget megtartani? És miért kell ebben az engedelmesség? Mert látjuk azt, hogy így volt Ábrahámtól fogva, ez egy régi történet, kellett hozzá az engedelmesség. Az ószövetségi törvények szerint minden férfi a saját vérével pecsételte meg az odatartozását, és itt most konkrétan vérrel eljegyzett pecsétről van szó. De különösen a proféták történetéből nagyon is élesen szembesülünk azzal, hogy Izrael történetében volt időbizony, amikor nem tartották meg elég hűséggel a szövetséget. Sokszor a hűtlen feleséghez hasonlítják Izraelt a proféták ebben az Istennel való kapcsolatban. Tudom azt, hogy azok a szavak, hogy hűség, hűtlenség, házasság, házasságtörés, gyakorlatilag értékvesztetté váltak az utóbbi időben. De gondoljuk csak meg, hogy mi történik akkor, hogyha egy szövetségben, egy szoros kapcsolatban az egyik fél hűtlen. Ha házasságról van szó, akkor ma sokan megvonják a vállukat. Igen, ilyen történik, biztos van oka az egyik félnek, vagy a másik félnek, és mindenkinek joga van hozzá, hogy úgy élje az életét, ahogy akarja. Ezt szoktuk mondani. De gondoljunk csak bele, hogy mi történik akkor, ha egy nagyobb szövetségben valaki nem tartja be a szabályokat. Ha például valaki, egyik fél, hűtlenné válik államközi kapcsolatokban. Egy oldalon felbont államközi szerződéseken. Például a fegyverkezésre vonatkozóan. Szövetségeket kötnek államok, országok arról, hogy nem gyártanak atomfegyvert, nem vetnek be fegyi fegyvereket. Mégis lehetséges az, hogy valaki megszegi a szabályt, mert azt mondja, hogy hatalmamban áll az, hogy felmondjam a szövetséget. A legkevesebb ilyen esetekben az, hogy valami diplomáciai kalamajka keveredik. Az ilyen lépések következménye többnyire háború, és ebben a háborúban ártatlan emberek szenvedése, nyomora, halála. Tudjuk azt, hogy azokhoz a szövetségekhez, amiket szerződésekkel garantálnak, bizony kell a lojalitás, a hűség, az engedelmesség. Úgy működik ez, mint egy jó családban, vagy egy jó házasságban. Jézus ezt éli meg Mária és József példáján keresztül. Pedig ő a megváltó, ő a messiás. És pontosan ezért is olvastam fel az egész igerészt, hogy lássuk az, hogy micsoda nagy történetbe ágyazódik be mindez. Hiszen azok, akik találkoznak vele még gyermekként a jeruzsálemi templomban, Simeon és Anna profétanő, ők mindketten felismerik, hogy Jézus, a Krisztus, a megváltó. Akár fölül is írhatná azokat a szabályokat, amiket Isten elrendel, de nem teszi. Mert ő is részese annak a történetnek, amiben beleágyazódik Istennek a népe. De hát joggal kérdezhetjük azt, hogy mi közünk nekünk mindehhez. Mondjuk a körülmetélkedéshez. Itt van január 1-je, de hát mi közünk hozzá? És én azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok közünk van hozzá. Mégpedig azért, mert mi is örökösei vagyunk ennek a szövetségnek. Na, nem azzal a körülmetélkedéssel, amivel Ábrahám és utódai, vérszerinti utódai kötődtek Istenhez. Hanem, amint már az Ószövetségben sok-sok évvel ezelőtt Jeremiás próféta is mondta, a szív körülmetélkedésével. Pál apostol a Kolossiakhoz írt levélben pontosan meg is magyarázza, hogy mi közünk van mindehhez. Azt mondja a Kolosséiakhoz írott levélben. Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a halandó test levetése által. A keresztségben vele együtt voltatok eltemetve, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. A keresztség is a szövetségnek a jele. Úgy, ahogy hitáltal vagyunk az Istennel kötött szövetség részesei mi magunk is, úgy a keresztség egy új, egy emelkedettebb jele a szövetségnek. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez is vérrel elpecsételt szövetség. Mégpedig nem más, mint Krisztusnak a vére pecsételte el ez. Nagyon szépen mondja Heinrich Bullinger a második helvéd hitvallásban a sákramentumokról, hogy olyan ez, mintha Isten kiállítana nekünk egy oklevelet, de a pecsétet csak ő maga illesztheti rá, és ez a pecsét a sákramentum. Azt mondtam, hogy ez egy emelkedettebb jel, a keresztség, mert hogy többre is emlékeztek, mint maga az a régi szövetségkötés, ami még Ábrahámból megköttetett. Hiszen emlékeztet Krisztusra, aki elrendelte azt. Emlékeztet az ő halálára, és emlékeztet arra is, hogy a keresztség egyben a mi régi életünknek is a halála. Nagyon szép volt az, amikor még az eredeti keresztség úgy történt, hogy bemerítették a keresztelteket. Ugye a kereszténység első idejében, időszakában, akkor, amikor még a keresztelő János keresztelése volt, aztán a Jézus tanítványai végül Krisztus keresztségét gyakorolták, akkor ha mód volt rá, akkor élő vízbe merítették bele, tehát folyóvízbe azt, akit megkereszteltek, és amikor lemerítették azt, akit megkereszteltek, akkor ő maga szimbolikusan át is élte egyben a halált, ahogy eltűnt a víz alatt. Átélhette azt, hogy a régi élete megszűnt, és amikor fölemelkedett onnan a vízből, akkor már egy új ember és egy új élet volt Krisztus keresztsége által. Megszűnt a bűnnek élni, új ember lett belőle. A keresztség ma is emlékeztet minket erre, hogy a víz elmossa a mi bűneinket, elmossa azt a régi életet, ami előtte volt. Elmossa a bűnt. Úgy, ahogy annak idején az özönvíz. Nem véletlen, hogy sokféle vízszimbólum kötődik a keresztséghez, többek között a Noé történetéhez kötődő özönvíz is. De hát mi dolgunk nekünk, és most térjünk vissza arra az engedelmességre, amit láttunk itt a történetünkben. Ez a szó sem nagyon népszerű manapság. Az, hogy engedelmesség. Talán többen fel is tisztentek, amikor a házasság kapcsán megemlítettem. Pedig tudjuk közben, hogy bizonyos dolgokat nem jókedvünkből teszünk. És valóban több is az engedelmesség, mint maga a kötelesség teljesítés, de vannak olyan dolgok, amiket azért teszünk, mert elismerjük, hogy egy nálunk nagyobb autoritás, egy nálunk nagyobb elme esetleg valamiért azt jónak tartja. Ilyen például az oltás. Nem azért oltatjuk be magunkat, vagy a gyermekeinket különösen, mert az olyan jó érzés, hanem azért, mert tudjuk, hogy nálunk okosabbak, kitalálták azt, tudják, hogy az megvédi a gyermek életét, és ezért szükséges. Még akkor is, hogyha nem egy kellemes dolog. Nagyon sok minden van ilyen az életünkben, amit vagy kötelességből, vagy egyenesen engedelmességből teszünk. De miért van szükség az Istennel való kapcsolatunkban az engedelmességre? Van-e egyáltalán szükségünk rá? hiszen Krisztusban már egy egészen más kapcsolatunk van Istennel. Nem elég az, hogy esténként, vagy amikor szorongunk, meg gondjaink vannak, akkor kicsit eldiskurálgatunk Istennel. Ám mi pontosan ott tartozunk engedelmességgel, amiről a történetünk is mesélt. A szövetség révén. Meg kell tartani ezt a szövetséget, ugye? Úgy mondja az Ábrahám története is, hogy megtartani. Meg kell tartanunk ezt a szövetséget, meg kell őrizni ezt a kapcsolatot, és ebben jeleket kell adnunk. Jeleket kívülre, és jeleket Isten felé. Egyrészt ugye ott van a keresztség, amiről beszéltem, az odatartozás megmutatása. De azért ennél sokkal több jele van, és az egyik legalapvetőbb az, amiért most ti itt vagytok. Azzal, hogy eljöttök az Isten tiszteletre, azzal, hogy részt vesztek itt a templomi istentiszteleteken, vagy más alkalmakon, az engedelmességeteket mutatjátok fel. Így nyer igazi értelmet a templomba járás, és így nyer igazi értelmet az egyházhoz tartozás. Szemben azzal, amit egyébként a világ gyakorol, hiszen manapság maga a vallásosság is egyfajta fogyasztói magatartás lett már. Olyan, mint hogy elmegyünk shoppingolni, körülnézzünk a polcokon, ez tetszik, ez nem tetszik, hát ez jó lenne, ez meg nem lenne jó, ez olyan kellemes lenne, vagy ez kell nekem, ez meg nem kell nekem, és így válogatunk, fitymálgatunk. Az, ami minket az egyházhoz köt, az a meggyőződés, a bizalom, az elköteleződés. És ez nem mustrának és nem fitymálgatásnak a kérdése, hanem ez jelet kíván. A templomba járással, azzal, hogy eljöttünk ide az Isten tiszteletre, kimutatjuk, hogy hová tartozunk. És ez igenis engedelmességet kíván. Ugyanakkor ezzel mi is helyzetbe tudjuk hozni a Szent Lelket. Tudjuk azt, hogy mi sem mindig úgy jövünk el a templomba, hogy akkora a hitünk, hogy most éppen hegyeket tudnánk már elmozgatni a helyéről. Van úgy, hogy éppen hogy csak pislákol. És van olyan, aki úgy ül itt ebben a padban, hogy még nem született meg igazán benne az, amit úgy hívunk, hogy igaz hit. És mit keres akkor ez az ember a templomban? Nem szabad véleményem szerint lebecsülni annak a jelentőségét, hogy valaki ott ül, hogy valaki részt vesz egy Isten tiszteleten. Mert hitünk szerint esély teremtődik. Itt a templomban, a Szentlélek közösségében lehetőség van a találkozásra. Úgy, ahogy a történetünkben is, az a régi-régi találkozás, ahogy ott van a Szentlélek hívásakor, Simeon a jeruzsálemi templomban, amikor beviszik Jézust. Ott van Anna próféta nő, és várja őt, és találkozik vele. Ugyanúgy nekünk is a Szentlélek révén lehetőségünk van a találkozásra. Mert ott, ahol a Szentlélek jelen van, ott találkozhatunk az igével, de találkozhatunk a testre töltött igével, magával, Jézus Krisztussal is, hogyha ide eljövünk. Ez pedig nem üres vallásosság. És ezért nem becsülhetjük le ennek jelentőségét. Hanem benne van a Szentléleknek egy óriási nagy titka, amit mi nem is tudunk igazán tudakolni. De az ő akarata az, hogy valaki eljön, az ő akarata az, hogy valakiben megvirágzik mindaz, amit hall az Istennek az igéje. Ez egy óriási esély a találkozásra, óriási esély a személyes kapcsolatra Istennel. A mi feladatunk az, hogy lássuk át, hogy hogyan is vagyunk ebben az Istennel való kapcsolatban. És erre mutat rá nekünk ez az ige is, hogy igenis tudatosítsuk magunkban, hogy hogyan vagyunk jelen az egyházban, hogyan vagyunk jelen a templomban. Tudatosítsuk magunkban, hogy miért is vagyunk itt, hiszen a szövetséghez való tartozásunkat fel kell mutatnunk. Jeleket kell tennünk nekünk is, Isten felé és a világ felé. Ugyanúgy kell eljárnunk, mint egy jó foci szurkoló. Hát a jó foci szurkoló is felmutatja azt, hogy valamihez tartozik. Büszke rá, másfelé is mutatja, viseli a sálat, az egyesületnek a sáját, mindenhova elmegy. Pontosan így tartozunk mi is. Ez a mi engedelmességünk, ami sokszor nagyon is örömteli engedelmesség, nagyon is szép teher. De nem megy engedelmesség nélkül. És erre mutat rá az ige is, hogy nem a saját fejünk alapján döntünk, hanem az Isten igéje és Isten törvénye alapján. Mert hogy nekünk Krisztus a főnk, és ő dönt, mi pedig azzal az engedelmességgel tartozunk, hogy az ő akaratára figyeljünk és teljesítsük. És ebben az engedelmességben egyszerre csak felragyog számunkra az, amit a Filippi levélből nemrég itt felolvastam, és ami olyan csodálatosan beszél arról, hogy mi is az az engedelmesség, aminek a példáját nekünk követnünk kell, amikor a Krisztus himnuszban azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus, aki engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Így éljük meg mi is a szövetséghez tartozásunkat, így éljük meg a közösséghez tartozásunkat, de mindenek előtt a Krisztushoz tartozásunkat. Amen.